Tehát első Korintus levél 15. fejezet 19. verstől. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halálból, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs a halottaknak feltámadásuk? Hiszen ha a halottaknak nincs feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor üres a mi igehirdetésünk, de üres a mi hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor az Isten ellen tanúskodtunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem érhet, hogy hitetek, én bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban húztak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél számolódva méltóbb akarunk. Kedves testvéreim, az elmúlt héten nekem szögezte valaki a kérdést, miért fontos az, hogy Jézusról támadott. Nem lehetne meg a kereszténység, ennél túl is nem kerek egész a Jézus műve, tanítása, gyógyítása, tudománya, szeretete, áldozati halála, nem kerek egész a kereszténység műve, a föltámadás nélkül is. Nekem szögezte a kérdés, miért fontos a föltámadás? Akkor hirtelenében röviden válaszoltam neki, de megvallom, hogy belém ragadt a kérdést, és utána is foglalkoztatott. Miért fontos az, hogy Jézus föltámadott? Tegyük a mostani ünnepi elmélkedésünk középpontjába ezt a kérdést. Miért fontos jelentős Jézusnak a föltámadása? A testvéreim, először is az a kérdésem, hogy ne bántsuk egymást. Ne bántsuk egymást, aki különböző táborokra oszlunk, és különböző feleleteket adunk erre a kérdésre. Itt a falakon belül is valószínűleg különböző hiten vagyunk, de még inkább a világkereszténység ugyanerre a kérdésre nagyon különböző feleleteket ad, és az nem baj, hogyha különböző feleleteket ad. A baj az, hogyha kizárólagosnak, abszolútnak, végérvényesnek tekinti egyik tábor, vagy a másik a maga válaszát, és akkor harciasan ront neki a másik tábornak. Azért mielőtt belemélyednénk ebbe a témába, azt mondom, hogy ne bántjuk egymást, ha különböző hiten vagyunk, akkor még lehetünk keresztények, lehetünk Isten népe. Itt van előttünk a példa, a korintusi gyülekezet, hallatlan szélsőségek voltak ebben a gyülekezetben, itt az apostol vitázik mindenféle csoporttal, de mindenütt volt valami igazság, volt valami tévedés is. Itt azzal kezdi, hogy vannak emberek a korintusi gyülekezetben, akik egyszerűen kérdik, nincs föltámadás. Nem, hogy Jézus nem támadott föl, de senki nem támadott föl, nincs, te van fejezve a testi élet, a halállal nincs tovább, nincs föltámadás. Ezekkel vitázik Pál, de persze egyedekkel is vitázik már részeiben ennek a levélnek. De most gondoljuk csak el keresztjének, akik azt vallják, hogy nincs egyáltalán föltámadás. És Pál, ami csodálatos, nem, hogy mit tartja el, hogy ja, hát mi már nem vagyok keresztjének. Ha így gondolkoztok, hát a kereszténységnek a minimuma, vagy legalábbis a minimumához tartozik. Az, hogy igenis, Krisztus is föltámadott, mi is föltámadunk, lesz föltámadás. Pál apostol nem vitatja el tőlük a kereszténységet, de beszélget velük, próbálja őket meggyőzni valami jobbról. Tehát azért mondottam azt, hogy ne bántsuk egymást se falakon belül, se kívül, hogyha találkozunk különféle emberekkel, akik azt mondják, hogy nagyon tisztelem Jézus, tehát a föltámadás, amit a hagyjatok engem békén. Azért ne lökjük ki a magunk körül, hogy ez már nem tartozik hozzá. Vannak ilyenek is, egyáltalán testvérem azt az alapigazságot értsük meg, hogy egymást nem tudjuk meggyőzni a föltámadásról. Itt kivétünk a racionalitás, a logika, a részszerűség, a tapinthatóság világából, ez már az irracionálisnak a világa, az érzék felettinek a világa, és ezt a világot senkinek érzékletes adatokkal, bizonyítékokkal nem tudjuk bizonyítani. Ezt fogadjuk el alapigazságnak, hogy az anyag bizonyítja önmagát, tapintjuk, műveszközeink alá tesszük és mérítsük, az anyagok bizonyítja önmagát, de a szellemi, az anyagon túl még inkább csak önmaga tudja bizonyítani önmagát. Ha irracionális megjelenik valami módon, akkor nem kell bizonyíték, ha pedig nem jelent meg, akkor hiába minden bizonyíték. Egyébként nagyon érdekes, hogy a gondolkodás, a modern gondolkodás, hogy feszegeti az eddigi határokat, tolja ki, megszűri a sorompókat. A század elején még egy nagyon vulgár és naív materializmus volt, azóta alázatosabb lett a tudomány, odébb rakta a sorompókat, hogy annál azért több van, mint amennyit mi én is kérünk, és ma már elfogadott ez a kettősség, ez a különbségtétel, hogy vannak érzékletes megismerések, és vannak érzéken túli megismerések. Idegen szóval úgy mondják, hogy vannak szenzórikus megismerések, szenzus, ami érzékszerveink, szenzórikus megismerés, és van extra szenzórikus megismerés. Az érzékszerveinken túlnami világból jövő olyan érzékelés, amit nem ezekkel a szervekkel érzékelünk. Vannak áldott, kivételes emberek, akiknek finomultabbak a extra szenzórikus érzékei. Ezek érzékelnek valamit, vesznek jelzéseket, erről emberi nyelven beszélnek, vagy kinevetik őket, vagy szomjasat esnek mások is, hogy ebből én is szeretnék kapni, de bizonyítani nem tudnak semmit. Tehát szenzórikus érzéki tapasztalatok vannak a földi emberi testi érzékelőink révén, és vannak extra szenzórikus átérések, amikhez kerés, a tapintás, látás, szaglás, emberi érzékelése, vagy hozzá valami képességünk, vagy olyanok vagyunk, mint a szín, vak, vagy a süket, hiába mondjuk a Beethoven gyönyörű dallama, a süketlen érzékel, akkor tenni. Na, testvéreim, a húsvéti történetről ezt vegyük komolyan, hogy ez irracionális, ez túl van, ami érzékelhető világunkon, mert ne is elöltődjünk azzal, hogy valakinek bizonyogassuk azt, hogy ez mégis csak így történt. Vannak emberek, akik bezárták magukat állítólagos tudományuknak a bizonyosságai közé, és azt mondják, hogy ami ezen kívül alatt nincs. Hát ezekkel nehéz vitázni, igazából emberi magatartásokról, döntésekről van szó. És egy alapvető döntés az életünkben, hogy zárt az életem, mert pedig nyitott az életem, zárt az, hogy én már mindent tudok, vagy legalábbis csak az van, amit az érzékeimmel tapintok, vagy nyitott valaki, hogy valószínűleg házasabb a világ, gazdagabb a világ, és én nyitva vagyok, ha kapok jelzéseket, örömmel fogadom. Azt, hogy Jézus föltámadott, még egyszer mondom, azt kell bizonyítani nem lehet, maga a föltámadott bizonyíthatja önmagát, erre egy csodálatos példa, a damaszkuszi megtérés. Pál apostol nyilván vitázott Saulus korában, Damaszkusz előtt vitázott a keresztényekkel, bizonyította, hogy bolondságon beszéltek, ilyen nem lehetséges, azok bizonyították, hogy de hát láttuk, beszéltünk vele, teljesen meddő volt ez a vita, és csak indulatokat váltott ki Saulusból, gyűlöletet, mindaddig itt volt ez, ami maga föltámadott a Damaszkuszi úton, megbizonyította magát Saulusnak. akkor levette a fegyvert, és ő lett ennek az ügynek a leghatalmasabb apostola. Tehát gondolom, amikor kérdésünkre választ keresünk, akkor először is ezt tudatosítsuk, hogy igen, mi a logika vonalán is érintkezünk egymással, de a döntő hatás a logikán túlról valahol az extraszenzorikus világnak a jelzéseiből jön. Mindenesetre még hadd mondjam el azt a két partot, ahol még tudunk valamit, hogy aztán lássuk közte a szakadékot, amiben nem látunk bele. Hát azért végül is ezek történelmi események, és valameddig a történelem kutató módszereivel nyomozhatunk. Mert én úgy látom sok kutatás alapján, hogy van két part, ahol a történelmi folytonosság az egyértelmű, ahol lehet kutatni, ahol bőven vannak adatok, csak közben van egy titokzatos szakadék. Az egyik partot így lehet jellemezni, hogy nagy pénteken összeomlott minden. Minden összeomlott nagy pénteken, nem csak Jézus halt meg, a tanítványai gyakorlatilag meghaltak. Meghalt bennük a bátorság, meghalt az öröm, meghalt a hit, meghalt a reménység. A szalaszét futottak, a teljes összeomlás. Ez történelmileg vitatkozható. Nagy pénteken összeomlott minden, és mi ma már alig tudjuk elképzelni azt a teológiai összeomlást, amiben a tanítványok szenvedtek akkor. Nem vagyunk teológusok, nem veszik komolyan az Isten dolgát, tehát minket idegen vagy így van, de azok komolyan vették az Isten igét. És ezért a teológiai összeomlás azok a legkatasztrofálisabb. Úgyhogy arról van itt szó, hogy ők úgy gondolták nagy fénytek előtt, hogy Jézus az Isten embere. És mellette van az Isten, védi az Isten, bizonyítja az Isten, hitelesíti az Isten ezt a Jézust, ez az Isten embere. És amikor a kereszten kivult Jézus, akkor ez a teológiai koncepció, ez omlott össze. Hát tévedtünk, hát Isten cserbe hagyta őt. Átkozott az, aki kereszt bánti, volt egy ilyen mózesi törvény. Hát ez nem Isten áldottja, ez Isten átkozottja, ez átkozott, ez félrevezetett minket is, az egész népet is. Mondom, akinek ügye az Isten, és neki ügyük volt az Isten, azt tudja megsejteni ennek a teológiai összeomlásnak a iszonyatos méreteit. Hát ez volt nagy péntekig, ez az egyik part, ameddig a tudomány kutató eszközével eljuthatunk. Aztán egy nagy szakadék, és a másik part, ahol már megint a tudomány módszereivel dolgozhatunk, az, hogy a nagy péntek összeomlás után néhány nappal, de legalább nem sok nappal, néhány nappal előáll ugyanez a sereg, és ragyogó arccal, féltanúságra kész belső dinamikával elkezdi mondani, hogy igaza volt annak a Jézusnak. Az Isten fia volt. Ő a megváltó, a világ ura. Ez megint elmutathatatlan történeti tény, egyszer csak előállt. Ugyanez a sereg ezzel a ragyogó arccal és ezzel a legyőzhetetlen hittel, hogy tényleg ez a mi úr. Látjátok, ez a két part. De hogy közte mi történt, azt nem tudjuk okos szóval elmondani. Azt mondjuk, hogy föltámadott. De mi ennek a föltámadásnak a módozata, a tartalma, azt nem tudjuk. Van olyan gyermeteg naiv hit, amelyik azt mondja, hogy hát persze, ez egy a föltámadás. Letették oda a sírüregbe, lepvekbe burkolták, kihűlt a test, a szívben beállt, aztán egyszer csak megint elkezdtünk dobogni a szív, megint mint a lépteintés. Fölintés, és kijött a sírból. Vagyis van ilyen gyermekek hit, amelyik a test visszaelevenedését érti ezzel a feltámadást. És van más gondolat, amelyik azt mondja, hogy látták Jézus. Látták a föltámadottat, erre az ősi, a legelső bizottságképet. láttatni. Láttatni, ez nem csupán szubjektív termék volt, fájdalmukra, szeményüknek, kétségbeesett akarásuknak a kivetítése. Látták is, és ott valami objektív, valami tényleg extra szenzorikus valóság jelent meg. Na tehát nem tudjuk, így volt, hogy úgy volt, a két partot ismerjük, közben volt ez a csodálatos, irracionális esemény, amit az idő egyszerűen így mondta, hogy Krisztus feltámadott. Na ezek után térjük vissza az alapvető kérdéshez. Miért fontos ez? Mi a jelentőség ennek? Nem tudna a kereszténység ennélkül meglenni? Most három felületet hoztam ide. Biztosan lehet még többet is mondani, sőt, az a különlegessége ennek, hogy egyik felelet sem a dogmatika felelete. Mert az, hogy miért fontos a Krisztus föltámadás, erre nyilván van a hagyományos dogmatikának vaskos, dolgozott, alaposan megrágott, bekiszolt válasza. Én most egyet sem hozok a dogmatika válaszából, három egyéb fajta választ hozok. Arra nézve, hogy miért fontos az, hogy Jézus föltámadott. Az első válasz, mit mondom testvéreim, ez az ügy, a husvéti ügy Jézusnak a föltámadása bátorítást ad nekünk a halállal kapcsolatos dolgainkra. Bátorítást ad a halállal kapcsolatos dolgainkra. Itt Pál is a korintusi levélben kiszélesíti a témát, és azt mondja, hogy ha ez nem, akkor amaz tesz. Ha egyáltalán nem lehetséges ahhoz a föltámadás, akkor Jézus sem támadott fel. De mivel Jézus föltámadott, várta a reménykedjünk a föltámadásban. Na tehát az első válaszom, miért fontos ez a husvéti ügy? Fontos azért, hogy bátorítást adjon nekünk a halál dolgában. Megyünk a halál felé. Nem tudjuk, hogy melyikünk van a legközelebb hozzá, de mindegyikünk közeledik hozzá. Ezt előbb-utóbb tisztázni kell, milyen reménységgel, milyen elképzeléssel közeledünk, mert nem közönséges erőket lehet kapni, vagy erőtlenségeket lehet szenvedni. Ahogy mérszem, milyen lelkülettel közeledünk a halálhoz. És a husvéti ügy nagy bátorítást ad nékünk. Nagy bátorítást ad arra nézve, hogy nem végállomás a halál, hanem van átszálló hely. Valami átlépő állomás, ahol egyik dimenzióból átlépünk a létezésnek valami csodálatos másik dimenziójába, bátorítást ad húsvét a halál ügyre nézve. Tudjátok, hogy manapság milyen divatos lett a halál ügyének a feszegetése. A magyar rádió is egyre pocskondiázza azokat, akik hisznek, aztán kicsit visszakozik, hogy mondanak azért talán mégis egy kicsit tisztelni kellene azokat, akik hisznek a túlnaliban. Bizonytalan mindenki ebben a dolgban, de divatos témává lett, és bizonyos élménybeszámoló, sok minden van a levegőben. Számomra nagy öröm testvérem, hogy ami ez ügyben elhangzik, az igazából a husvéti ügy vonalába tagolódik be. Tehát nem úgy van, hogy ezek a modern átérések, amik lehet tudománytalannak mindennek mondani, mert persze ezek irracionális átérések. Lehetne az, hogy ez szöges ellentétben van, azt a Biblia mond. De örüljünk annak, hogy nincs, sőt, abban a vonalban van, amit a Biblia is hirdet mi nélkül. Nevezetesen ezt az egyszerű dolgot hirdetik ezek a modern adatok is, amit a Biblia hirdet, hogy a halál egy nagyon fájdalmas, nagyon gyötrelmes törés, és egy nagyon csodálatos folytatás ugyanakkor. Idegen szóval diszkontinuitás, nem folyamatosság, és ugyanakkor mégis folyamatosság. A testi létünk és mindaz, ami ezzel összefügg, idegrendszerünk működése, érzékszerveink működése, ez törésszerűen befejeződik.
És ugyanakkor van egy csodálatos folyamatosság. Ezek a modern adatok ugyanazt bizonyítják, amiről a Biblia is szól, hogy van továbbra is látás, jó lehet a földi szem becsukódott. Van hallás, jó lehet a földi fül nem működik többé. Tehát van egy folyamatosság, valami másfajta érzékszervekkel továbbra is folyik a létezés és a szellemi érzékelés. Na testvéreim, ez tehát az első válaszom, miért fontos, nagyon fontos a Jézus föltámadása, mert egy hatalmas bizonyság a halál ügyben, hatalmas bizonyság arra nézve, hogy törd az élet, hogy nem a testvére. A második válaszom arra, miért fontos, így hangzik, ezen a napon váltottak át a tanítványok a Jézussal való kapcsolat szenzorikus minőségéből az extra szenzorikus minőségébe. Értitek ezt egyszerű szóval, és azelőtt érintették, kezet fogtak, megsimogatták egymást, beszéltek, hallották, szenzorikus az érzék szervein át érintettek Jézussal. Húsvét után ez az érzéki kapcsolat, ez megszűnt, és helyette valami újfajta kapcsolat jelentkezett, de ugyanazban a Jézussal ugyanúgy kapcsolatban maradtak továbbra is. A Biblia azt mondja, hogy Szentlélek erre. Nagyon érdekes, János evangélistának van egy saját koncepciója, ami nem egészen azonos a Lukács koncepcióval például. Olvasok két igét a János evangéliumáról, ez mutatja az ő sajátos koncepcióját. A János 7-ben szó van arról, hogy Jézus beszél élő víznek folyamairól, amelyek az emberek felseiből öbölnek. És így folytatja János, ez az ő saját magyarázó szava, ezt pedig Jézus a lélekről mondta, amit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. János koncepciója szerint a lélek a nagypéntek és a húsvéti eseménnyel kapcsolatos. Ez a 20. fejezetben is a föltámadás történet. Megjelenik Jézus a tanítványok között, békesség néktek. Megmutatja magát, és ezt mondván rájuk lehel, hogy így folytatta, vegyetek szent lelket, aztán küldjétek a szolgálatra. János koncepciójából hiányzik a külkös. János koncepciójában a hús egyenlő a külkösben. Nem tudjuk ellenőrizni tőke meg a dolgokat, de benne van ez a Bibliában, csak megszoktuk, hogy Lukács szerint osztjuk be az időket, de nem megvetendő, és nem elhallgatható ez a koncepció, amelyik szerint húsvétkor rájuk lehet, vegyetek szent lelket. Ez körülírása annak, hogy ami nem volt nagyfénynek előtt, az megjelent húsvétkor. Ugyanazokat mondotta Jézus nagypéntek előtt, de erőt nem volt. A tanítványokban nem sokra ment az a tudomány, amit Jézus hirdetett, mert szenzórikusan, értelmükkel, okoskodásukkal vették. Húsvéttól kezdve extra szenzórikusan, közvetlen Szentlélek erővel adta Jézus az ő üzeneteit, és az hatékony volt. Tehát itt van, miért fontos a föltámadás. Azért, mert ez egy kapcsoló állomás volt, megszűnt az addigi szenzórikus érzéki kapcsolat, amiből valami kevés erő származott a tanítványok számára. Megjelent egy újfajta kapcsolat, amiből csodálatos erőket vettek. És ez nagyon praktikus dolog, testvéreim, ezt gondoljuk csak így, akár a gyerekeinkre nézve, hitoktatás, bizonyságtétel, konfirmáció, sok minden gondolatunk. Amit mi tehetünk, az szenzórikus közlés. Hát végül is, amikor én elmondom, hogy Jézussal így meg így voltak a dolgok, a konfirmandó gyerekeimnek én logikus mondatokat mondok, ők valamennyire befogadják, megtanulják, tudják, ez a szenzorikus ismeret, ebből valami kevés előszállatot. Bizony mindegyikünknek, a gyerekeinknek, nekünk magunknak, mindegyikünknek szükségünk van, hogy ez az első állomás, ez valahol átváltson a második szakaszba, az extraszenzorikus szakaszba, magyarán biblikusabb, vegyünk szentelve. Miért fontos húsvét? Mert ott kezdődött igazán az újfajta kapcsolat az isteni világban, a szellemi kapcsolat, a Szentlélek által való kapcsolat. Ez a második fele. Miért fontos húsvét? Mert ott valami vadonatúj kezdődött. A harmadik fele így hangzik, miért fontos a húsvét? Miért fontos a föltámadás, ezt így mondom, hogy ezzel pontot tett Jézus az élet műve végére. Elvégeztetett, befejezte, kerek egész. Ennek az a jelentősége, testvéreim, hogy nem kell folytatást keresni. Ennyi elég. Kell persze, mint az imént mondottam, a Szentlélek, aki eszünkbe idézze Jézus dolgait, aki konkretizálja, 20. századra alkalmazza, kell a Szentléleknek a segítő munkája, de az, amit Jézus cselekedett, az elég. Nem kell többre törekedni. Mondjuk ilyesmi, hogy hány dimenziója van a mennyei világnak, egy miféle angyalok és arkangyalok harcolnak egymással a kunnani világban. Ez az a többlet, amire nincs szükségünk. A föltámadással pontot tett Jézus az ő ügyének a végére, ennyi az egész és ennyi bőven elég nektek. Nagyon sokszor, amikor ennél többre vágyakozunk, az igazából kibúvó az alól, amit értünk, tudunk csinálni, kell, de nem csinálunk. A cselekvés helyett inkább mennyei régióba szeretnénk röpdösni, és erre van a húsvéti történet pont vége. Igazságot kell keresni, igazságot kell mondani, szeretni kell, megbocsátani kell, áldozni kell, ha kell, életet kell áldozni. Igaz ügyekért, igazságokért, emberekért, szeretteinkért. Ennyi elég, ne akarjunk ennél többet. Ez bőven kitölti a földi emberi kereteket, az emberi földi kereteit. Ez, hogy hány dimenziója van a mennyei világnak, meg Mihály arkangyal, kivel mit csinál, majd azt megtudjuk a halál után. Ne akarjunk a földi tennivalóink elől elmenekülni ilyen módon, hogy egy túlméretezett, transzcendens érdeklődéssel kutaszkodunk a mennyei világon. Jézus föltámadott, pontot tett az ügye végére, reánkhagyta a örökségét, és azzal bőven ki lehet tölteni az ember élet kereteit. Én ezt értem azon, hogy megjelentést mutatta a látomásban a szegek helyét, mutatta a szenvedéseinek a sebb helyét, ezzel jelképesen mutatta az egész életművét. Ez az emberek, testvéreim, barátaim, előtt rátok vagyok, ezzel sápárkodjatok. Fontos ilyen értelemben tehát a föltámadás azért is, mert keretek közé szorítja, de jótékony, üdvösséges keretek közé szorítja mi életünket. Megvan a távlat, megvan a lehetőség, megvan a gazdagság, lélek csodálatos kiteljesedése lehetséges a Jézus életművének a körén belül. Szentlélek erők kellenek, Szentlélek magyarázat kell, többre nincs szükségünk, mint amit a Jézus életművében örököltünk. Mondom, eddigi elmérkedéseimben ezekre a feleletekre jutottam, és még jönnek ezek a dogmatikának a feleletek, és sok felelet, de legyen elég népünk, ez vigyétek el, és ez vezérelje most a jövő évi örömünket, mindenféleséget. Amen.